Na, és adóvilág rovatunkban a legnagyobb vasérc kitermelő országokat vesszük sorra. Brazíliába utazunk most ezen a héten. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát itt van ez a kisebb falat ország.
Igen.
Így van. Hát ez abszolút a világ egyébként 5. legnagyobb országáról beszélünk. 8,5 millió négyzetkilométerre, tehát az Oroszország 17 millió a legnagyobb, aztán Kanada 9,9, Kína 9,6, USA 9,5 és 8,5 Brazília, tehát azért
ez ilyen 80-90-szer nagyobb, mint Magyarország, ezt próbáljuk valahogy elhelyezni.
Így van, tehát 215 millióan lakják, és hát rengeteg legje van. Az első az, hogy ugye a világ legnagyobb kávétermelője, de ma nem is ez a fő apropó, amiatt beszélünk. A második világ második legnagyobb vasérc kitermelői. Egyébként azt mondják, hogy most a világ 10. legnagyobb gazdasága, de 2050-re a 4. legnagyobb lesz. Ez egyébként a BRIC tagokból fog állni akkora, nem is a BRIC-ekből, bocsánat, mert ugye rosszul mondtam, mert ebbe a Kína, USA, India és Brazília lesz a 4, tehát abban nincsen benne a Russia. Tehát 2050 világ legnagyobb éj között lesz, és ugye látjuk 5. legnagyobb terület, tehát egy abszolút érdekes ország, illetve van egy olyan, vagy fogunk beszélni róla, a Niobium című ilyen ritka földfél, amiben majdnem kizárólag csak náluk van, 98%-a a földön náluk van, tehát ilyen tényleg egy különleges ország. Az is érdekes, hogy a fővárosa korábban a Rio de Janeiro-ból, amelyik egy olyan 6,7 milliós város, az átkerült Brazíliába. Tehát a fővárosa Brazíliának Brazília.
A Brazília város, igen, azt hiszem úgy, igen. Talán úgy van magyarul.
Igen. Helyesen. Ez egy közigazgatási terület, tehát egy ilyen közigazgatási központ, úgy a történelem során nagy jelentősége nem volt. Azt is tudni kell, hogy földrajzilag tényleg hatalmas az ország, mert a partvidéke 7500 kilométer, míg a földrajzi hosszúsága az 4500 kilométer. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly történet. Most ide először egyébként a portugálok érkeztek, de 1500-ban, de ennek az előzménye az volt, hogy 1494-ben egy Tordesillasi egyezmény keretében megegyeztek, hogy a Cape Verdétől nyugatra, illetve a Kolumbusz által felfedezett szigetektől keletre néző, tehát a kettő közötti területet a portugálok megkaphatják. És így ebbe beleesett Brazíliának egy csücske, de hát akkor, amikor ezt felfedezték, még senki nem tudta, hogy mi van, mekkora kontinens ez. És így lett ez Brazília terület, amit be is tartottak. A viták száma az idővel csak később nőtt meg, de egy időben közös királysága is volt Portugálnak, közös király volt Portugáliának és Spanyolországnak, ezért igazából a spanyolokat nem nagyon érdekelte, hogy a portugálok messze túlépték ezt a határvonalat, és így gyakorlatilag hát ezt a területet szépen meghódították. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban ilyen 15 tehát ilyen szélességi fog szerint ilyen 15 területre osztották föl, és így művelték, vagy így működtették ezt a gyarmatot. Ez a gyarmat egyébként elsődlegesen cukornádat termelt.
Azt hiszem, hogy az első dolog, amire elmentek oda, ez a brazil fa volt, amiről kapta is a nevét az ország. Igen. Onnan lényegében azt kezdték először szállítani, és akkor utána jött a cukornád.
Így van. A cukornád az viszont már a rabszolgakereskedelemnek volt egy ilyen nagyon erős kiinduló, vagy ilyen hajtóereje. Közel 4 millió rabszolga került be akkor az országba, tehát gyakorlatilag nem őslakosok, a feketék itt nem voltak akkor őslakosok, és így kerültek át ők ide. A cukornád az majdnem gyakorlatilag az 1800-as évekig működött, és aztán hát ugye akkoriban már azért más is elindult, tehát állattartás és így tovább. 1690-ben egy aranylás tört ki, amikor viszonylag könnyen találtak aranyat, és ez annak a korszak, amikor ezt látjuk egész Ausztráliáig bezárólag, ez mindig egy izgalmas hívószó volt. és elég sokan újból betelepültek ide. Tehát gyakorlatilag még a portugál gyarmati időszakban is folyamatos volt ide a betelepülés, és ez a portugál időszak ez 1822-ig tartott, akkor megszűnt, és önálló lett Brazília, ez a mai napig így van. Tehát elég változatos volt a történelme, tehát abban én most nem mennék bele, mert itt volt olyan, hogy még a portugál királyság is Brazíliába helyezte át a székhelyét, amikor a napóleoni háborúk voltak. De a lényeg az annyi, hogy nagyon-nagyon változatos történelme van, de 1822 óta tartja a függetlenségét, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból katonai rezsimek, minden volt itt, amit el tudunk képzelni. Tehát ez egy nagyon izgalmas terület. A gazdagsága a területéből eredően óriási, tehát azt látjuk, hogy a folyókról nem beszélve, tehát látjuk ugye az Amazonasnak a vízgyűjtő területéről beszélünk, ez magáról a folyóról, esőerdőkről, fával, tehát amiről beszéltél, ez abszolút mai napig valóság. Az Amazonas egyébként a föld első számú, tehát leghosszabb folyója, az is itt van. A vasérc, ami ma a hívó szó volt, az gyakorlatilag csak 1967-ben indult el rendesen, de akkor viszont nagyon, és az amerikaiak találták ezt meg először, USC-t indította, de ma már egyébként az ArcelorMittal a döntő titermelője, vagy acélgyártója. A világban a második legnagyobb kitermelők, de a tizedik legnagyobb acéliparuk van, tehát ez fontos. Tehát azért ők exportálnak elég rendesen nyersanyagot is, meg acélt is. Most az exportjukban egyébként csak közel 10%-os az acél, a olajiparuk is elég jelentős, tehát a tengeri szakaszon, ez ugye a Petrobras és így tovább, ennek aztán rengeteg politikai vonása is volt, szójában nagyon-nagyon erősek, tehát a mezőgazdaságon nagyon-nagyon erős, a kávé az csak 2% az exportnak, de van itt minden, amit el tudunk képzelni. Tehát nehézipartól kezdve egy nagyon-nagyon összetett gazdaság a brazil gazdaság, és hogy az aranyláz ne maradjon el, még az exportjuknak még ma is 1%, a másik 5% az arany. Tehát összességében egy nagyon-nagyon komplex gazdaság, és hát az acélipar, illetve a vasérc kitermelésben a szerepe vitathatatlan, de ezt ők maguk helyben is igen jól használják. Na most az adó környezete az összességében első ránézése nem túl izgalmas, de nem is jó. Tehát a latin-amerikai textú GDP alapján ők kifejezetten magasnak minősülnek. Tehát a latin-amerikai átlag a GDP arányos adóterhelés az 21,9%, Brazíliának meg 31%, 31,6% a 20-20-as textú GDP aránya, ami igen magas. Tehát a többi ország úgy tűnik, hogy kedvezőbb adórendszereket üzemeltet. Ebben nyilván benne van a viszonylag bonyolult áfa rendszerük, tehát nekik kétfajta áfájuk van. Van nekik egy, ami egy ilyen EPI-nek hívják, ami állami szintű, és hát gyakorlatilag 300%-ig fölmegy. Ez inkább egy ilyen vámfogyasztási adó jellegű adónak tűnik, és van egy ICMS nevű, ami inkább az áruk mozgásához és az áruk szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódik, ami pedig 17% körül mozog, de államonként változik. Tehát azért ez egy igen komoly elemzést igényel, tehát ezt nem is értem, hogy miért így csinálták, de ez egy komoly tétel. Úgyhogy ez valószínűleg nem túl jó de hír. De társasági adójuk egyébként nem rossz, 15%, és aztán van egy speciális 10%, ezen is egy ilyen pótlólagos adó, ami e felé jön, tehát a társasági adószint sem olyan túl izgalmas. Az SZIA-juk az meg progresszív, de 0-tól 27,5%-ig megy föl. Tehát gyakorlatilag Brazília ilyen szempontból adójogilag aztán nem túl izgalmas.
Tehát nem egy vonzó érdekes ne. Módon, pedig pont azt gondolná az ember, hogy befektetést ösztönöz, működő tőkét szeretne hozni az országba, mert hát a nyersanyag az bőven van, és ugye a szójával, a különböző cellulózzal és mindenféle félig meddig mezőgazdasági terménnyel biztos, hogy komoly játékos a világpiacon.
Hát nem véletlenül várják őket a negyedik helyre, tehát ők Latin-Amerikában nagyon meghatározóak, tehát az ő déli szomszédjuk Argentina messzeremi esélyes, azt láttuk, hogy Chile, Peru, Bolívia, azért ezekben az ásványi kincsekben, de azok inkább, sok inkább részvonalon voltak erősek, azért azok se veszélyeztetik ezt a pozíciót, szóval ez egy óriási terület. Tehát ránézzük a térképre, akkor Brazília gyakorlatilag Dél-Amerikának szerintem minimum a fele. Tehát és egy óriási kiterjedési terület, de szerintem óriási tartalékai is vannak. Én azt gondolom, hogy ez a fakitermelés, amit láttunk, meg minden, ami... Tehát ők ma nem tudnak úgy gazdaságpolitikát folytatni, hogy ne hatnának a világra. Tehát ezt láttuk az esőerdőknél, és tovább. Tehát ez egy óriási kitettségű ország, az egy nagyon nagy kérdés, hogy politikailag merre mennek, de a gazdasági erejük azt szerintem megkérdőjelezhetetlen. Azt tudni kell, hogy a költségvetésük nem túl jó, tehát gyakorlatilag a növekedésük is most jelen pillanatban ilyen 2% körüli, de az ő gondjuk az, hogy az államadósság az a GDP-nek már a 80%-a. Tehát azért az nem egy egyszerű történet. Most nem néztem, hogy mekkora az aktuális költségvetési hiányuk, vagy hogy néz ez ki, de minden gazdaság ellenére úgy tudom, a korrupció azért igen magas. Itt a Lula is, aki a mostani elnök, annak is voltak ilyen ügyei.
Államadósság az folyamatosan nőtt, ugye ez a 2010-es években olyan 60% körül volt, és az most bőven már majdnem 90%-on van.
Hát igen, és ez nem egy jó hír, azért látjuk, hogy Argentinában ez hova tud vezetni devizában is, és így tovább. Szóval ez a
hát politikailag egy picit megrecsentek most, de ezt majd szerintem Botond részletezi.
Így van. Szóval gazdaságilag és adójogilag, én azt gondolom, tehát a adójogilag semmi különleges, kivéve az áfajuk, ami a bonyolultsága miatt különleges. Én úgy gondolom, hogy viszont az erőforrásokban egy megkérdőjelezhetetlenül erős gazdaság, és ahogy beszéltük, a világ negyedik legnagyobb gazdasága közé várják.
Oké, megyünk tovább, és akkor politikailag megnézzük, hát ott ugye mondom, igen, most fornak az indulatok.
Hogy talán akire ők híresek, és egy kicsit kerestem, az a Zuckerberg társa, akiről a szó volt, akit ők kivásároltak, az is egy brazil fiú volt, és ő náluk egy picit ez egy nemzeti hős is a fiú, vagy egy nagyon komolyan jegyzett fiú, aki gyakorlatilag a Zuckerberg mellett, most nem találtam meg a nevét, de az egy brazil fiú volt, aki Harvardon vele együtt tanult, és egy ilyen most milliárdos fiú, csak azért ők a mai technológiákban is otthon vannak, ennyi a történetnek a kerete.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen.
Folytatjuk akkor. Köszönjük szépen,
szervusz. Szép napot.